7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Minden a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén megsérült kolléga hazatérhetett családjához a kórházból és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megadnak a gyógyulás teljes időtartama alatt, két dolgozó pedig már a munkába is visszatért, közölte a MOL. Mint ismert, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérült. A tiszaújvárosi Olefin egy üzem szénhidrogénmentesítését már befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges áványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését. Kiemelték, hogy a baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. Elindítja a világító torony ökogazdaságok hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. Kiemelték, hogy az ökológiai gazdálkodás fenntartható alternatívát kínál a környezet és egészségtudatos vásárlók és gazdálkodók számára, miközben fontos célja a talajtermékenység és az élővilág megőrzése. A biogazdálkodásra való átállás ugyanakkor tudást és tapasztalatot igényel, hiszen az új szemlélet sokszor kockázatokkal jár. A 2026 és 27 köz zajló program keretében a világító torony ökogazdaságok tapasztalataikat saját gazdaságaikban megvalósított szakmai eseményeken, nyílt napokon, valamint online tartalmakon keresztül osztják meg. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygó egészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 19-éig élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő időszakot. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban, szervezik meg a saját strandsuliukat. Az országos programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Fürdőszövetség oldalán található.
Az időjárásról.
Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
Európa Rádió híreit hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. Június 10-e szerda van, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Ma a Gréták és a Margitok ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy gyermekek és csecsemők szája által ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület kateféták számára rendezett találkozója a közelmúltban. A témában Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katehetikai szakértőjét kérdezzük majd 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig, maradjanak velünk.
Hogy mindennek van ára, nem mindegy, hogy hányszor fáj, ha fáj. Van, ami megéri, van az, ami nem. Rend a lelkem mindennek, de hát ha lesz pár könnyed pillanat. Van, ami megéri, van az, ami nem. Szabadul a szív, szabadulok én is, hazarepülök, ott van a helyem, jobb lesz nekem így, egyedül az úton, van, ami megérte, és van, ami nem. Te is azért dobtál hármat, jobb, ha lépsz, ragaszkodni miért kell hozzá? Kész. Ilyen ez a társas játék, néha nap, én meg ugye közben téged dobtalak. Szabadul a szív.
Színpadán.
Pillancsunk bele a kalendáriumba. Június 10-e van, a Margitok és a Gréták ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket. A Margit a görög eredetű latin Margareta név magyarosodott alakja. Jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formájában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. A Gréta a Margareta, Margaréta, Margit névnek a több nyelvben önállósult becézője. Nézzük, milyen jeles események kötődnek ehhez a naphoz. 1880. június 10-én született Kafka Margit író, költő. Nagykárolyban született, apja főügyész volt, de korán meghalt, így a család szerény körülmények között élt. Margit ösztöndíjasként tanult a szatmári irgalmas nővérek tanítóképző zárdájában, ennek fejében egy évet tanított Miskolcon. Ezután Budapesten tanult tovább, majd pedig tanári oklevelet is szerzett. Visszatért Miskolcra, itt tanított. Tanítványai imádták. A Borsodi megyeszékhelyen jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává is. Később Budapesten dolgozott tanárként, majd az első világháború kezdetekor elhagyta a tanári pályát, és csak a szép irodalomnak élt. 1912-ben jelent meg első nagyregénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik. Másik nagy sikert aratott regényét, a Hangyabolyt, melyben a zárdában töltött éveket idézi fel, 1917-ben adták ki. Az első világháború után 12 éves fiával együtt a spanyol nátha-járvány áldozatává vált. 1943-ban, szintén június 10-én történt, hogy Bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat. A véglegesített technológiájú, ma is használt változatot szabadalmaztatta, a bíróféle golyóstoll gyorsan elterjedt, például az USA hadseregek 20 ezer darabot rendelt. A gazdaságos és megbízható golyóstollak gyártását a hosszas kísérletezés mellett a modern kémia és a 20. századi precíziós gyártást tette lehetővé. A sok más találmánnyal is rendelkező Bíró Buenos Airesben hunyt el 1985-ben. Elismertségét bizonyítja többek között, hogy választott hazájában az ő születésnapja, szeptember 29-e, az argentin feltalálók napja. És még néhány jeles dátum, június 10-éhez kapcsolódóan. 1918-ban ezen a napon süllyedt el a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. 1914-ben, június 10-én halt meg Lechner Ödön építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője. 1926-ban Antonio Gaudí katalán építész hunyt el, a barcelonai Szent Család székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője volt ő. 2004-ben pedig, szintén június 10-én hunyt el Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Még engedj kicsit közelebb, már úgy vártalak, én már láttalak. Még bennem egyre fokozod, alattam a szabad ég, bár ez csak a kanapé.
Van az a mosoly, ami sosem enyhül, de vele.
egy társul szegődő gondolat.
Csak az Isten bocsáthat meg. Be kellett húzni a függönyt, mert a nap szinte vakította mindkettejüket, és az erős fény zavarta az öreg embert. Vékony hangja időnként elfulladt, ahogy beszélt, de újra és újra erőt vett magán és folytatta. Apám katonatiszt volt, kemény kézzel nevelte három fiát, és irgalmatlanul megbüntetett minket a legapróbb dolgokért is. Idősebb bátyámnak négy ujját tört el a nadrág szíjacsatjával. A szeretetét csak akkor éreztette velünk, ha okot adtunk neki a büszkeségre, felnéztünk rá, csodáltuk a kardját, kitüntetéseit, de elelkünk mélyén gyűlöltük. Az első világháborúba századosként vonult be, és már az első évben egy huszárezred élére került, ezredes lett. Ha katonái élén bevonult a városba, hősként ünnepelték. Mi édesanyánkkal rettegtünk, mert ivott, és olyankor nem maradhattunk meg előtte. Egyszer, amikor szabadságon volt, egész napra felmásztunk előle a diófára, és le se jöttünk egész estig, míg édesanyja haza nem jött, csak ő tudta lenyugtatni. Ma már tudom, hogy így dolgozta fel a háború borzalmait, de akkor és ott megígértem a bátyáimnak, hogy a sírjánál nevetni fogok, és egy cseppet sem sajnálom majd, ha meghal. A háború végén egy katonaszökevény jött a hírrel, és apám kardjával néhány katonája a lövészárkok között rekedt. Nem mertek mozdulni, apánk kirohant, és maga terelte, hajtotta őket vissza az állásba, de mielőtt beugrott volna a katonái közé, lelőtték. A katona könnyes szemmel köszönte meg nekünk, hogy az ezredes úr megmentette őket. Erre én hangosan nevetni kezdtem, édesanyánk pofon vágott. Én kirohantam az utcára, és mindenkinek nevetve újságoltam, hogy meghalt. Itt elcsuklott a hangja, remegve sírni kezdett az öreg tanár, és nem tudta folytatni, csak annyi bukott ki a száján. Csak Isten bocsájthatja meg nekem, amit apám ellen védettem.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem a déli báb. Elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még, ha re-
süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérek, én reggelig még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. A vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad. Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsen. Déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, éreggelig még csak annyit mondok. Így közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A miniszterelnökség pályázatot írt ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöki tisztségének betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A közlemény alapján ez nem a véletlen műve, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat, a milliárdos kormányzati forrás hiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig rendre az asztalfiúkban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett, fogalmaztak. Úgy folytatták, hogy a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nem csak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnökét. Óvatos optimizmus tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkavállalók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre. Közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján az egyik hazai munkaerő kölcsönzési cég. Különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. A felmérés alapján rámutattak, hogy bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az országos átlag feletti a munkáltatók várakozása a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedés tervezők száma. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Lesznek programok többek között Szegeden, Szolnokon, Egerben, Veszprémben, illetve Pakson is. A Régészet Napja célja, hogy a nagyközönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mondd, hogy felvirágozhat még ez a vasbeton dzsungel, mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el, mondd, ha elrontjuk majd újból, neki futhatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk. Hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk.
hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad. És ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kell, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztott éjjelen. Amikor arra eszmélsz délben, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül.
Az interneten is. europaradio.hu.
Van, ahol a képzeletemnek nem szab határ, semmi sem. Van, ahol csak álmodozni, az idő se járt, megállt a szél. Van, amikor úgy érzem, eltévedtem a semmiben. Nagy sűrű erdő benne, csak te légy, én mellettem. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a jég le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Ha merre járunk, velünk együtt táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Van, hogy úgy érzem, a szívembe látsz teljesen, akárhová is mennék, alattam a föld, felettem az ég. Néha már én se látok túl az erdőn teljesen, de majd, ha eltévednék, találok tisztább ösvényt. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a jég le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk, velünk együtt táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Néha úgy érzem, hogy senki nem vár otthon rám. Ez egy távoli ország, veled tartok, ahol a szél jár. Nem is lennék más én, nem is kérhetnél tőlem más. És olvad a jég le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk, velünk együtt táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület kateféták számára rendezett találkozója a közelmúltban. A rendezvényel, amelyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha az ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan a gyakorlatban hasznosítható eszköztárat ismernek meg, amely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó előadókat hívtak meg. Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai szakértőjét Tóth Emese kérdezte.
Zimányi Noémi, református lelkipásztor és vallástanár, beosztott, illetve helyettes lelkészként Császáron, Balatonöszödön és Budapest-Rákosligeten szolgált. 20 éven át végzett gyülekezeti hitoktatást óvodáskorúak és általános iskolások számára, valamint konfirmációi előkészítőket ifjúsági bibliaórákat tartott. Speciális napközis hittanos táborokat szervezett, homiletikai tanulmányokat folytatott Wuppertalban és Münsterben, majd homiletikai trénerként a pápai református teológián adott órákat. 2013 óta dolgozik a Református Pedagógiai Intézetben katechetikai szakértőként. Szakterülete az általános iskolai katehézis, részt vesz a taneszköz fejlesztésben és katehetikai képzéseken. Kedvenc témája a kreatív katehézis. Gyermekek imádságra nevelése címmel tartott előadást a kateheták találkozóján. Miért fontos a gyerekek vallásra nevelése, és kinek a feladata ez?
A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek, mert hogy az imádságra, a lelki életre való nevelés, én azt gondolom, az életre nevelés. Tehát ez akkor működik jól, hogyha ez az életre nevel.
Kedveze ez a mai világunk annak, hogy mondjuk a gyerek imádkozzon, vagy hogyha mondjuk az osztálytársak megtudják, hogy ő imádkozik, akkor hogyan fognak ránézni? Tehát egy ilyen közegben milyen harc a gyerekek imádságra nevelése?
Azt gondolom, hogy soha nem volt egyszerű a gyerekek imádságra nevelése, abban az időben sem, amikor én voltam gyerek, de most sem egyszerű. Mindig minden kornak megvan a különböző nehézsége, más nehézsége. Most kifejezetten ez a multitasking élet, ez nagyon megnehezíti az elcsendesedést, a belső gondolatok kibontakoztatását, a befelé figyelést. Nyilván, hogy nem egyszerű ezzel a barátok előtt mondjuk elbeszélgetni, vagy gyerekeknek nem egyszerű ez, de hogyha egy támogató közegben kerülnek, akár gyülekezeti közegbe, akkor ez megkönnyítheti.
De hogyha nem egy olyan közegben van a gyerek, akkor lehet, hogy nem is meri mondani az osztálytársainak, ugye?
Ez elképzelhető, hogy a gyerek csak titokban mer imádkozni, vagy otthon, vagy hát ha jár a hittanórára, természetesen akkor ott.
A gyermeki száj imádsága mennyiben más, mennyiben különbözik a felnőttek imádságától?
Annyiban különbözik, hogy a gyerekek talán, hát nem tudom, hogy ez megfelelő kifejezése, de őszintébbek, vagy spontánabban tudnak megszólalni, és éppen ezért kell őket tanítgatni is egy kicsit, mert hát, hogy mondjam, néha az őszinteségük ilyen furcsa gondolatokat ölt, úgyhogy kell egy kicsit őket tanítani. Tehát azért vagyunk most itt egyébként ezen a konferencián, vagy én azért vagyok itt, hogy én most erről egy kicsit beszéljek, hogy hogyan tudjuk segíteni a gyermekek imádságra nevelését.
Ugye az a konferencia címe valahogy így hangzik, hogy csecsemők szája által, tehát már az egész nagyon-nagyon pici gyereket is lehet imádságra nevelni, tanítani. Hogyan?
Ha vele együtt imádkozunk, lehet, már születése előtt, ahogy zenére is lehet tanítani. Születése előtt én azt gondolom a lelki életre is lehet, vagy az imádságra nevelése is lehet tanítani, el lehet kezdeni a lelki életre nevelést már születése előtt, hogy természetes része legyen az életnek.
Ha ez így elkezdődik, ilyen nagyon-nagyon picike korban, akkor mi a hozadéka ennek a későbbi évekre nézve?
Későbbi évekre nézve talán az lehet a hozadéka, hogy mindig visszatalál a gyermek, a fiatal, a felnőtt ehhez ez a belső erőforráshoz, vagy inkább akihez vissza tud találni. És ez az életben egy segítség lehet a boldog élethez, hogyha egy visszanyúlik a tapasztalataihoz és az emlékeihez egy gyermek vagy egy felnőtt.
Mit tesz az életükhöz ezeknek a gyerekeknek az, hogyha tudnak imádkozni, és ha jól imádkoznak?
Bátorítás, erőforrás, biztonságérzetet jelent. Tehát a hit az mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon nagy erőforrást jelent az életben. Az Istennel való kapcsolat egy kimeríthetetlen forrás.
Milyen felelőssége van ebben a hitoktatónak, és egyébként, hogyha már a hitoktatókra térünk, akkor milyen az ő helyzetük? Van-e elég hitoktató, eljutnak-e a megfelelő intézményekbe, és ott hogyan fogadják őket?
Ez változó, attól függ, hogy milyen intézményről beszélünk, de azért azt elmondhatom, hogy azért nem mindig egyszerű a helyzet. Tehát ahogyan itt is most jönnek, mennek az emberek, van olyan hely, ahol a hittanóra is így zajlik, hogy jönnek, mennek a gyerekek az iskola életébe így belefolynak, és nehéz koncentrálni, vagy nehéz odafigyelni, de vannak olyan helyek, ahol viszont a hittanoktató tud egy olyan közeget teremteni, ami a gyerekek számára egy nagyon nagy támogatást jelent.
Aha, de hogyan teremthető meg ez a közeg? Mert egyébként én is tudom, hogy vannak hitoktatók, akik rendkívül népszerűek, valami miatt nagyon népszerűek, és sok gyerek akar oda járni, még azok is, akik egyébként nem hitben nevelkednek, és mégis valahogy oda vonza őket a hitoktató személye. Milyenek az oka?
A hitoktató személye az abszolút ennek az egyik komponense, a másik az, hogy egyszerűen, ami az én nagy kedvencem, hogy különböző tevékenységeket, tehát hogy nem csak passzívan hallgatnak a gyerekek, hanem cselekedtetjük őket, vagy beviszünk különböző tárgyakat, valami történéseket. Alapvetően, amikor én képzést tartok, ilyen tárgyakat szoktam bemutatni, hogyan lehet ezeket a tárgyakat elkészíteni, illetve hogyan lehet ezeket alkalmazni, amik segítenek a gyerekeknek a lelki életben való nevelődésre, segítenek megérteni, hogy egy bibliai történetnek mi az üzenete a számukra. Történik valami, például ilyen módszer a élménypedagógia, drámapedagógia, de végtelenség lehetne sorolni, hogy mit, de cselekedtetés és tevékenytetés, hogy ha lenne ilyen magyar szó, akkor ezt mondanám.
Ugye az a végső cél, hogy azok a gyerekek, akik hitoktatásban részesülnek, később beintegrálódjanak egy-egy gyülekezetbe, egy-egy közösségbe. Ez mennyire sikeres?
Szívesen mondanám ezt, hogy ez nagyon sikeres, és vannak is olyan helyek, ahol nem csak a gyermekek integrálódtak, hanem a gyerek hozta a szülőt, a családtagot, és akkor a szülők váltak aztán gyülekezeti munkatársa. Nagyon sok ilyen példa is van. És van olyan példa is, hogy csak a hittanórára jár a gyermek.
Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a Tiszántúli Református Egyházkerület kateféták számára rendezett találkozója a közelmúltban. A rendezvénnyel, amelyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha az ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan a gyakorlatban hasznosítható eszköztárat ismernek meg, amely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó előadókat hívtak meg. Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai szakértőjét Tóth Emese kérdezte.
Egy nap szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy tal, vagy egy kék, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, műződös hang beszélt. Drágám, fizetek fülekért, fogakért, szemekért. És ha volna még valami eladó cucc, minden is érdekel. Na de nincs, az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részre nem leszek, lehet majd, hogy esek kelek, de nem adom el, a szívem nem adom el. A képezett részre nem leszek, lehet majd, hogy esek kelek, de nem adom el, a szívem nem adom el. Na 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 na.
Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Nélkülünk szép volt még ez a hely. És nem csak száraz, ó, én nem. Halvány zöld szakállat rajzolt a tóra, kislány koromban te gondoltad volna, ó, én nem. Hányszor ébredünk még napfényben, látta még hóesést a tél.
az értékek hullámhosszán.
Hát poharam töltsed meg borral, angyalom, tudom, ma úgy sem írok már, mert akárhogy kapálózom, jaj, gondolom, látod, eszem az máshol jár. Az én dolgom a hajad befonni, és az, hogy legyen lábadon zokni, az én dolgom kezedet fogni. Reggeli kávédat az ágyba hozzam, s este fáradt hátad masszírozzam. Szeresselek még dínyú hosszan. Úgy telnek el hónapok, sok idővel mit belőled kaphatok, millió kopott lapot megtölthetnék. Hát poharam töltsed meg borral, angyalom, tudom, ma úgy sem írok már, mert akárhogy kapálózom, jaj, gondolom, látod, eszem az már. Én kályhád, s fejed, ha rám hajtnád, leszek párnád, mindig őrzöm két szemed álmát. Jaj, a te vállad úgy nyomják a gondok, ha kell, hát leszek nálunk én gondnok, teszek, veszek.
Meg borral,